kedves, kiki a maga módján jelenlévő gyülekezet, Isten szent igéjét mára János evangéliuma második részéből jelölték ki a számunkra. János evangéliuma második részéből a 13. verstől felállva hallgassuk Isten szent igéjét. Közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ültek, és kötélből ostort csinálván kiűzte mindnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asztalokat pedig feldöntötte, és a galambárusoknak mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Feleltek azért a zsidók, és mondták neki, micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed? Felelt Jézus, és mondta nékik, roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Mondták azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt megépíted azt? Ő pedig az ő testének templomáról szólt. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékeztek az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Eddig olvassuk a szent igét. Kedves gyülekezet, kénytelen vagyok a ige hirdetést azzal kezdeni, hogy zavar egy kicsit bennünket, amikor a szerző csak úgy a zsidóknak nevezi a jelenlévőket, ott akkor jelenlévőket, és elsősorban is azokat, akikkel vitája van. De hát a szerző maga is zsidó volt, és ez körülbelül olyan, mintha a történet itt Magyarországon játszódna, és azt mondanánk, hogy a magyarok. Nincs tehát ebben semmiféle antiszemita felhang, de muszáj egy kicsit megállni ennél, és ma hajlok arra, hogy az új szövetségnek azokat a részeit, amelyekben különösen is kritika fogalmazódik meg a zsidósággal szemben, és Pál bizonyos leveleiben vannak ilyen helyek, pedig hát ő is zsidó volt, és öntudatosan vállalta, hogy farizeus ezen belül. Neki szabad volt, és szükséges is volt, hogy bírálja az ő népét. Nem lehetünk elfogultak, de tudjuk, hogy azóta mi minden történt, ami drága zsidó testvéreinkkel szemben, és örökre bűntudatunk van, ami itt Magyarországon is történt 75 évvel ezelőtt, de nem csak az elmúlt század során, hanem sok-sok évszázadon át, de Európában és a keresztény Európában mennyi szenvedést, bánatot okoztunk, és ezért kötelező a bűnbánat örökre, és azt mondhatnánk, hogy vissza kellene mennünk az első század 50-es éveiig, amikor Pál a rómaiakhoz írt levelet, talán éppen egy kicsit amiatt írta meg, mert úgy érezhette, hogy amikor gesztust akart tenni a távolabbi népeknek, pogány népeknek, így mondjuk, bár a pogány szónak is van egy terhelő súlya, ami nem szerencsés, tehát az idegen, a távoli népeknek akart gesztust tenni, akkor mintha ebben egy kicsit messzire ment volna, és úgy érezte, hogy nagyon határozottan el kell magyaráznia, hogy Isten nem bánta meg, hogy kiválasztotta a zsidó népet, és ez örökre szól. Tehát most, amikor a zsidókat emlegeti János, akkor egyszerűen csak az emberekről beszél, akik szemtanúi vagy szereplői voltak ezeknek a történeteknek. De mégis egy apró megjegyzés erejéig és kedvéért mégis meg kell itt állnunk, mert megint egy sutaság a fordításban a zsidók húsvétjáról beszélni, hát húsvét az magyarul hangzik csak érthetően, közérthetően a számunkra, de itt Pészachról van szó, az elkerülés történetéről, az Egyiptomból való szabadulás történetéről, aminek a lényege nem az, hogy most a bőjt után megint lehet majd húst enni, és főképpen főtt sonkát. Ugye ott Izraelben ez nem volt adott, nem ezt fogyasztották, ott a bárányt ették, bár mostani Pészach ünnepek alkalmával a széder tálról hiányzik az igazi hús, hiányzik, mert nincs áldozat, mert elpusztult a templom, és majd, ha esetleg fölépül újra, akkor kerül vissza az asztalra a hús. Szóval a zsidók húsvétjáról van szó, és itt hosszan mentegetőztem már, és nagyon helyén való volt ez a mentegetőzés. De amikor a Mózes harmadik könyvében, a 23. fejezetben Mózes felsorolja azt a három főünnepet, amelyen az embereknek, most én is mondtam volna, a zsidóknak, igen, természetesen ennek a népnek kötelezően majd fel kell menni az Úr házához, jelesül Jeruzsálembe, de hát a pusztában ez még nem volt annyira egyértelmű, tehát fel kell menni majd oda, ahol az Úr háza, temploma és oltára van, és be kell mutatnia az áldozatokat, akkor ott az van Mózes harmadik könyvében, hogy ez az Úr húsvétja, az Úr Pészach ünnepe, és a sátrak ünnepéről is, hogy ez az Úr ünnepe. Itt pedig ez a zsidók húsvétja. Vagyis arról van szó, hogy egy idő után az Isten által rendelt Isten tisztelet és ünnep is, nem mondom azt, hogy kicsúszik az Úr kezéből, mert ez idétlenül hangzana, de hogyha az ember magához ragadja, akkor elkezd abból kiürülni valami, ahogyan a só megízetlenül. Formáját tekintve megmarad a kő, ugye a régi világban nem árultak finomított sót, hanem sót darabokat lehetett vásárolni, és azt valószínűleg belemártogatták megfelelő ideig az ételbe, vagy ledörzsöltek belőle egy darabot esetleg, és a tisztítatlan só a kőzettel együtt volt a háztartásban. Még én is emlékszem olyan időre, a Skanzen faluban járunk, akkor látjuk, hogy a mester gerendán nem csak egy tekercs dohány van, meg a zsoltár, meg esetleg egy biblia, hanem meg egy jó kés, hanem ott szokott lenni egy darab só is, mert nagy becsben volt a kősó a régi világban, szintén darabokban árulták ezt, de amikor kijött belőle az íz, akkor onnantól kezdve salak maradt csak, amiről azt mondja Jézus, hogy nem jó többé semmire, csak legfeljebb arra, hogy a sáros útnak az állagát egy kicsit javítsa, hogy az emberek ott tapossanak rajta. Szóval amikor magunkhoz ragadjuk a templomot, és magunkhoz ragadjuk az Isten tiszteletet, és magunkhoz ragadjuk a vallást, akkor elkezd eltűnni belőle az, ami miatt Isten elgondolta ezeket a dolgokat. És lesz belőle esetleg nemzeti ügy, vagy, ami ennek a mai történetünknek a lényege, lesz belőle üzlet, lesz belőle a kapzsiság forrása, és lesz belőle szégyen, latrok barlangja, ahogy Máté evangéliumában említi az igeit, János a kalmárság házának nevezi. Az anyagiasság helye, ahol a középpontban ez van, hogy ki mit fizet azért, hogy részt vett az Isten tiszteleten. Jó, rendben van, ha az ember valamit elfogyaszt a régi világban is, így volt, akár szellemi táplálékot is, megteheti, hogy ad valamit, ingyen vettük és ingyen is adjuk, de ha valaki támogatást tud adni, az helyén való dolog, és mi magunk is a bevételből nem saját gazdagságunkat gyarapítjuk, hanem azokat a szolgálatokat végezzük velük, általuk, ami a szegények, betegek, idősek és tanulni vágyó gyerekek javát szolgálja. De álljunk meg itt, és első pontunkban kérdezzük meg mi is, hogy vajon ha Jézus bejön a templomunkba, mit lát ott? Vagy mielőtt bejön, mit lát? Magyarországon azt látja, hogy mindenütt országszerte föl vannak állványozva az úgynevezett történelmi egyházak templomai, és időről időre hatalmas összegeket utal oda a kormány, vásárolja meg ezzel az egyházaknak az együttműködését. Vajon Jézus akarata-e ez? Vajon őt dicsőíti-e ez a dolog? Vajon az ő dicsőségét szolgálja-e a Szíriában felújított keresztény templomoknak a sora, amikben Magyarország részt vesz, miközben a menekülteket nem akarja emberszámba venni? Mit lát Jézus, amikor közeledik a mi templomunkhoz? Talán nem véletlen, hogy János, mondjuk most azt, hogy az a szerző, aki ezt az evangéliumot szerezte, és az is, aki talán a Jelenések könyvének a szerzője is, bár ezen vita van, mikor a mennyei látomásában, a mennyei Jeruzsálemben kóborol, akkor szeretne, mint aféle turista, nevezetességeket, templomot is látni. És meg kell állapítania, hogy nincsen abban templom, mert az Isten, az örökkévaló annak a temploma és a napja egyaránt. Vagyis a templom egy ideiglenes hely, a világ mindenség végtelenjét képezi le, a templom sátor is a pusztai vándorlás alatt a világ irányait, arányait jelenítette meg az osztottságával, a benne lévő tárgyakkal és egyebekkel. Egy jelzés volt arról, hogy Isten találkozni akar az emberrel. Egy találkozási pontnak, a találkozás sátorának is szokás nevezni. Mit talált a templomban Jézus? Azt találta, hogy a templom területén egy nagy vásár, zsibvásár volt. Bibliaolvasó emberek és azok, akik tanulmányozták is a Biblia régiségeit és egyebeit, tudják, hogy a jeruzsálemi templom egy körülbelül 20 méterszer 10 méteres alaprajzú épület volt, a magassága több mint 10 méter volt, mondjuk 14 méter is lehetett akár, tehát egy jelentős épület volt, de nem olyan óriási, nem volt hivalkodóan nagy, mint egy bazilika, ahová emberek ezrei férnek el, de tartozott hozzá egy nagy udvar, egy három osztatú udvar, és ezek közül az egyik udvar a népek udvara volt, a pogányok udvara, mert azt üzente ez a templom az egész világnak, hogy lehet jönni Istennel, találkozni azoknak is, akik nem tartoznak eredetileg a választott néphez, a papi néphez, akiket Isten az ő üzenetének, igéjének hirdetésére választott el. És eredetileg, amikor Jeruzsálemben fölépült a templom, az Olajfák hegyén volt az a vásár, ahol a messziről jött zarándokok megvehették az áldozati állatokat, tulkot, kecskebakot, bárányt, galambot esetleg, és ahol fölválthatták a pénzt, mert a templom adót azt nem volt szabad idegen pénzben fizetni, sem a rómaiak, sem a görögök pénzében, hanem óhéber, óizraeli, tíruszi pénzben kellett megfizetni. Miért? Azért, mert a pogány római és görög pénzeken, más népek pénzein általában bálványképek voltak. Emlékszünk arra is, amikor Jézust kísérték, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni, és annak a történetnek is az igazi érdekessége az, hogy amikor az egyik kísértő, aki Jézust provokálja, előkap a tarsójából vagy zsebéből egy pénzt, akkor Jézus megkérdezi, hogy kinek a képe van ezen a pénzen, és kiderül, hogy valamelyik császárnak a képe, ami alá általában odaírták, hogy áldandó Isten. Ami egy zsidó ember számára istenkáromlásnak minősült, és ezért mondja Jézus, hogy hát akkor csak adjátok meg a ti császárotoknak, ami a császáré, és adjátok meg végre azt, ami az Istené, az Istennek. Vagyis a provokátoroknak azt kell hallaniuk, hogy az ő vallásosságuk csak eszköz, e pillanatban egy bunkós bot a kezükben, hogy az ő politikai vagy vallási ellenfelüket megsemmisítsék, és megszégyenülten kell erről a helyszínről távozniuk. Tehát a pénzváltókra szükség volt, mert a kötelező templom adót, mondom, csak a szent pénzben lehetett befizetni. De itt most időszámításunk idején, annak a 30 körüli éveiben, Annás és Kajafás főpapsága idején a főpapok engedélyével, sőt, Annás családjának a szervezésében, ugye a rokonság bevonása a gazdagodásba egy régi dolog, nem csak a vezető szeret gondoskodni anyagi jólétéről, akár közvetlenül, akár közvetve, eljátszva azt, mintha ő puritán lenne, miközben a környezete hát nem csinál titkot, és nem bőjtől, bőjt idején is tömél zsebét, hanem hát a családtagok is részesülnek a javakból. És Annás főpap fiai hírhetten bók és kabzsi emberek voltak, és ők hozták be a templom területére az állatokat, a galambdúcokat, vagy ketreceket inkább, a hely pedig megtelt az állatok bégetésével, bőgésével, bekegésével, turbékolásával, a pénzcsörgéssel, és ebben a légkörben, ezen áthaladva kellett volna felmenni, megközelíteni a templomot, hogy ott imádságot végezhessen el valaki. Tehát nem bent az épületben volt ez a zsibvásár, oda csak a papok léphettek be, hanem a templom területén, de akkor is ez a templomhoz tartozott, ez az imádságra fenntartott hely volt, ez ház volt akkor is, hogyha nem volt teljesen körülfalazva és befedve felülről, hiszen nincs is szükség mindenképpen arra, hogy tető legyen az ember felett, Isten akkor is hallja, az ő mindensége betölti az egész földet. A templom egyébként a görög nyelvben így hangzik, hogy naos, és a szöveghez értő elemzők szerint a na-jó szóból származik a klasszikus görögben ez, ami azt jelenti, hogy lakozik. lakozik. És eszünkbe jut mindjárt az, hogy Mózes második könyve 25. részében, amikor az Úr elrendeli, hogy Mózes tervezzen meg egy sátrat, hisz mindenki sátorban lakozik, és mindjárt tovább kell indulni, tehát nem lehet házat építeni, de építsenek egy sátrat, hogy közöttük lakozzam. Nem azért, hogy a sátorban lakozzon az Úr, hát micsoda gyerekes gondolat ez, hanem legyen ez annak a jele, annak a találkozási pontja, hogy Isten kapcsolatot akar tartani az emberrel, vagyis ott akar lakozni az ő népe között. Így ő a temploma az ő népének, ahogy a Jelenések könyvéből idéztem ezt, az, aki velünk lakozik. Olyan szép a Jelenések könyvének a végén az a vigasztaló rész, amiben ez a lakozás olyan hangsúlyosan előkerül. Bocsánat, többen rám szóltak, hogy itt látják, hogy megnyalom az ujjam, és ez helytelen és igaz. A 21. részben azt olvassuk, láttam új eget és új földet, az első ég, az első föld elmúlt, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, mely Istentől szállt alá mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből, ime az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. És azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Sátora velük lesz, és köztük lakozik, és letörli a könnyet az arcukról, és megígéri, hogy nem lesz többé gyász, fájdalom, félelem a koronavírustól, a kiskatonák megrendülése, akik Spanyolországban házról házra járva összegyűjtik a magányos, elhalt öregeket, micsoda megrendítő dolog, micsoda szent szolgálat ez. Igen, ez a föld történetéhez tartozik, de Isten azt ígéri, hogy minden fal távolság leomlik, velünk lakozik, ez lesz az igazi templom, és feloldja a gyász bilincseit, letörli a könnyeinket, és nem lesz többé fájdalom és sírás. Szóval a templom azt jelenti, hogy Isten közöttünk akar lakozni, közösséget akar vállalni velünk. De hát akkor is, hogyha Jézus egy istállóban született, vajon helyén való dolog az, hogy ott, ahol Isten lakik, oda anyagi megfontolásból, számításból, Annás főpap élelmessége és kabzsisága miatt állatokat telepítenek? Azt mondhatná valaki erre, hogy hát erre jó magyarázat van. Könnyebb így, nem kell cipelni sok 10 vagy 100 kilométerről is. Az áldozati állatokat, azok akár el is pusztulhatnak közbe. Hát ez is a hely javára van, egy kis üzlet a templom körül, megzörgetett kis persely, az orruk alá dugott zacskó vagy kosár, az szent ügyet szolgál, és ezért nyugodtan lehet ezt máshogy értékelni. Nem Jézus nagyon határozottan arra utal, ami a Zsoltárok könyvében található, a 69. Zsoltárt említi is itt az igénk, a 69. Zsoltár 10. versét, ez Dávid Zsoltára, érdemes megnézni, mert több szempontból is tanulságos, 69. Zsoltár 10. verse, ez jut eszükbe az apostoloknak később Jézus feltámadása után, mint ami egyfajta jövendőlés, ez egy elég keserű zsoltár egyébként, arról panaszkodik Dávid, hogy mély sárba esett be, feneketlen örvénybe jutott, áradat borított el, elfáradt a kiáltásban, kiszáradt a torka, szeme elbágyat várva Istenre, többen vannak a feje hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölik őt, és ő nem úgy nézett ki, mint én, dús haja volt, és olyanok lettek ellenségévé, akiknek ő nem ártott. És akkor ebben a keserű panasz énekben jutunk el a 9. vers, azt mondja, atyám fiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevényé, migránsá lettem, migránssimogatóvá. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám, ha sírok és böjtöléssel gyötröm lelkemet, az is gyalázatomra válik. Vagyis az, aki komolyan veszi Isten törvényeit, komolyan veszi az éteri magasságban lévő szent törvényeket, amelyeket a zsarnokok semmibe vesznek, lábbal taposnak, és saját hatalmuk és anyagi jólétük érdekében ezeken átgázolnak, akkor aki szól, aki ez ellen felemeli a hangját, az nevetségessé és közellenségé lesz, hazaárulóvá lesz. És akkor is, hogyha ő a király, mert Dávid, amikor ezt a zsoltárt írta, talán már király volt, és az úr házához való féltő szeretet emésztette, komolyan vette a dolgokat, most nem tudjuk, hogy ez még a sátor idejében volt-e, vagy azzal vált nevetségessé Dávid, és váltotta ki a vitát, hogy elkezdett gyűjteni, tervrajzokat készítetni az úr háza, temploma számára, és az emberek borogni kezdtek, milyen sokba fog ez kerülni, mi értelme van ennek, itt van a sátor, jó az nekünk. Szóval elkezdték őt gyalázni emiatt, és az anyagi oldaláról közelítették meg esetleg a dolgot, és sajnálták a kiadásokat erre a helyre. És ugyanígy most sajnálta Annás és Kajafás azt, hogy valaki itt belerondít az ő üzletükbe, felborogatja a pénzváltók asztalait, és szétdobálja a pénzeket, és szabadon engedi a galambokat, és az állatokat, és azt akarja, hogy maradjon meg a jövevények, a menekültek, a migránsok számára inkább az Isten imádatának a helye, semmint hogy ebből bármiféle üzlet legyen, politikai számítás, vagy gazdasági előnyszerzés. Maradjon meg Isten közöttünk, inkább lakozzék ő, mint a tulkok. Ne tulkokkal legyünk együtt. A 22. zsoltárban, amit Jézus a kereszten imádkozott, a tulkok szarvai közül kiállt a szenvedő ember, hát ezt éli át a megcsúfolt, kinevetett Dávid is, aki szeretné megőrizni az Isten ügyének, házának, templomának a szentségét. És így vagyunk mi is. Ez az, ami miatt egyházunk elveszítette egyházi státuszát is, mert mertünk szólni. Mertünk szólni az igazságtalanságok ellen, és azok érdekében, akiknek nincsen hangjuk, mert az Isten templomához, az igazi Isten tisztelethez hozzátartozik a szegényekről való gondoskodás. Ez az igazi Isten tisztelet, amikor valaki észreveszi a másiknak a szükségét. Én nem mondom azt, hogy nem kedves ez a hely is, ahol most nincsenek ott a testvérek, akiket szívesen látnék itt, az illata, a látványa, a helynek, ennek a kis templomnak is csodálatos, és szeretjük, és ugyanígy, amikor a zarándokok mentek fel Jeruzsálembe, és már távolról megpillantották a templomot, annak fehér falait, és mentek föl a 15 lépcsőn, és énekelték a grádicsok énekét, akkor is a sokszor jártak már, ott tele volt a szívük hálával és örömmel. De amikor a templomra gondolunk, akkor nem csak az épületre gondolunk. A Biblia arról beszél, és itt ebben a szakaszban is a test is a templom, az Isten lelkének, szent lelkének a temploma, belénk akar költözni az Úr, és szenté akar tenni bennünket, nem vallásosan szenté, hanem ő hozzá igazodóan, őt megbecsülő módon akar szenté tennünk, és nem csak Jézus teste az, amire utal itt a különös, nehezen érthető rész, majd másod visszatérünk még egy kicsit ehhez, hanem valamennyiünk teste, ezt a korintusiakhoz itt első és második levél egyaránt előhozza, nem volt ez idegen, nem különlegességet mondott ezzel Pál. Tehát szabad arra gondolnunk, hogy ami velünk történik, a testünkkel történik, az életünkkel történik, annak is köze van a szentséghez és ahhoz a gondolathoz, hogy Isten velünk akar lakozni és nem akarja megszakítani a kapcsolatot. Ez az, ami miatt a paráznaság, az anyagiasság, a gőg, a durva beszéd, a hazugság, a képmutatás, a megtévesztés, a karaktergyilkosság és a többi-többi dolog, amiben emberek szenvednek, és valamennyien szenvedünk, kioltja, megváltoztatja az eredetileg szentnek elgondolt helyet, és Isten távozik, nem lakozik ott többé. És marad a templom egyszerűen egy épület, lesz belőle bevásárlóközpont, ahogy egyes helyeken kiürült templomokkal ezt tették, vagy vívóterem. Mindig kicsit megszakad a szívem, amikor zsinagógák, elnéptelenedett zsinagógák más funkcióra való felhasználásával találkozom. Ugye a Dózsa György úti zsinagóga az vívóterem, a Honvéd vívóterme például, de más hasonló helyeken is jártam. Az egyik helyen egy hívő ember bérelte ki egy vidéki helyen a zsinagógát, és örömmel mutogatta, hogy milyen nagy cipővásárt rendezett be benne, és mondtam, hogy vidd ki innen ezeket a cipőket, és akkor is, hogyha ebből valami bevétel származik, és te fizetsz érte bérleti díjat, ez egy szégyen. Vidd ezt innen ki, és ne tedd kalmárság házává, akkor se, akkor pláne nem, hogyha nincsenek már itt, akik könnyeikkel, sóhajukkal, imáikkal, boldogságukkal benépesítették, csodálatossá tették ezt a helyet, és az Úr szeretett itt lenni, és gyönyörködött benne, és a szégyentől nem látunk, hogy hogyan tehettük azt, hogy ezek a templomok elveszítették az ő hívő népüket, nem a bűneikért, a mi bűneinkért, Isten bocsásson meg nekünk, ha lehetséges. Tehát ha Annás és fiai a Cionon lévő bank felvirágoztatása érdekében, és ez így volt valóban, pénzváltó helyeket és vásárcsarnokot állított fel ott a Nemzeti Bank, Jegybank megerősítése volt a látszólagos cél. Tessék! Ebből kivonulni, tessék, kivonulni templomaink és életünk, földi életünk egész világából, menjen el onnan az anyagiasság, a lapító gyávaság, amely éppen azért nem szól talán, hogy nehogy megvonják a támogatást. De menjünk tovább, mert a második kérdésünk az ennek a történetnek a kapcsán, hogy szabad-e haragudni? Megengedhető-e az a látványos indulat, amivel Jézus látva, hogy kik ülnek ott, és mik tartózkodnak ott az Úr templomában, Jézus ostort formál, fon, és elkezdi kiűzni onnan a vásározókat és az állatokat egyaránt. Talán ennél a pontnál nem időzök annyit, hogy jobban gazdálkodjunk az idővel egyrészt, de annyit mindenképpen mondjunk el, megkockáztatom most ezt, hogy aki nem tud haragudni, az nem tud igazán szeretni sem. A haragot Isten teremtette. Van harag, ami oktalan, és van harag, ami értelmetlen dolgok miatt támad. Hányszor figyelhető meg a közlekedésben valami apró kis kellemetlenség, vagy vélt kellemetlenség miatt gyalázatos beszéd, fenyegetőzés, verekedés. Vagy azért, mert valaki ránéz a másik emberre, akkor égtelen haragra lobban. Imádkoztunk Évi kérésére a családon belüli erőszak áldozataiért. Borzalmas dolog ez, értelmetlen harag lobban fel az erősebb félnek a szívében sokszor, hisz a férfiakat jelenti, és én megszégyenülve állok ő helyettük is ezen a helyen. Szóval van harag, aminek semmi, de semmi helye, értelme, oka nincs, és mégis fellobban, mert az ember ingerlékeny és önző, magának való. Jól emlékszem, kiskamasz koromra egy apám egyik kollégájánál nyaraltam, és épp ebédhez ültünk, amikor a házigazda, szintén lelkipásztor égtelen haragra gerjedt, mert a felesége tejfölt tett az uborka salátába. És hát én ott idegen voltam, ők nem négy szem közt voltak, többen ültünk az asztalnál, és végig kellett hallgatnom, amint súlyos szavakkal fegyelmezte a feleségét, hogy de hát tudja, hogy ő nem szereti a tejfelt a uborka salátában, és akkor hogy merte mégis így elkészíteni az ételt. És én meg sem is ültem ott az asztalnál, és sajnáltam ezt a szegény asszonyt, nekem akkor még nénit, aki hát azt a bűnt követte el, hogy oda mehet pöttyinteni egy kis kanál tejfölt, valaki meg él-hal azért, hogy az uborka salátában legyen egy kis tejföl is. Szóval van harag, ami Isten országát nem erősíti, és semmi szükség nincs rá, és a bölcs megfontolás, a türelem, a fegyelmezettség az elengedhetetlen ahhoz, hogy békében éljünk egymással mi emberek, de akkor is igaz, hogyha valaki, akit én szeretek, szenved valamitől, akit bántanak, nem tehetem meg, hogy akkor hallgatok, vagy motyogok a bajuszom alatt, és azt mondom, hogy azért nem kellene ezt így tenni. Nekem ott egyértelműen kell akkor fogalmaznom, akár kiabálnom kell, és azt kell kiabálnom, hogy ilyet nem tehettek azzal, akit én szeretek. És hogyha ez az Úr most, aki ki van szorítva az ő templomából, és ökrök foglalták el a helyét, és mohó kabzsi emberek, akkor én nekem kiabálnom kell, és határozottan kell fellépnem, hogy egyértelmű legyen, hogy én melyik oldalon állok, és milyen értéket képviselek. Igen, én határozottan akarok szólni, amikor Isten világának törvényes rendjéből, parancsolataiból, a ne lopj és a többi parancsolatokból gúnyt űznek emberek, akkor nem engedhetem meg magamnak, hogy bárminő számításból lapítok, és eljátszom a hívő ember alázatosságát, mert az nem más, mint a gyávaság. Nekem szabad haragudnom, sőt kell haragudnom, hogy mit tehetek, mert ugye az indulat kevés, a búsanátkozás kevés, hanem valamit tennem kell. Van egy vita a Biblia tudósok között, ugye az úgynevezett szinoptikus evangéliumok, Máté, Márk, Lukács egybehangzóan Jézus földi működésének a végére teszi a templom megtisztítását, az utolsó jeruzsálemi út alkalmából történt volna szerintük ez, és ezzel szemben János az első jeruzsálemi látogatáshoz teszi oda ezt a történetet, és kiderül az evangéliumból, hogy legalább négyszer volt élete során Jeruzsálemben. Valaki azt mondja, hogy hát több alkalommal is előfordulhatott ezt, ezt én nem tartom komolynak, hogy valahányszor fölment Jeruzsálembe, először elment és elnadrágolta a kufárokat a templomban, és aztán folytatta Jeruzsálemi látogatását és imádkozását. Nem hiszem, én azt gondolom, hogy ez egy egyszeri alkalom, és azon az állásponton vagyok, hogy talán ez az egész működése elején történhetett valóban, nem a végén, amikor már úgyis eldöntött dolog volt, és ez volt az utolsó csepp a pohárban, hogy szétverte Annás és Kajafás piacát templom területén, hanem mindjárt a működése elején jelezte, hogy mire számíthatnak a kufár lelkű főpapok és a népvezetői, hogy ne számítsanak arra, hogy ő hallgatni fog, vagy megkíméri az ő gyalázatos, tolvaj és önző világukat, hogy ő falazni fog nekik, vagy legalább a hallgatásukkal segíti őket. Nem csak indulat volt benne, felháborodás, hanem cselekedett is, hogy ez abban jutott kifejezésre, hogy ostort font, és azzal kezdte kihajtani az oda nem való élőlényeket a templomból. Ez egy másik dolog. Találd meg a cselekvésnek a módját. Ne félj oda menni, ne félj táblát felemelni, ne félj szólni, kiáltani, hiszen ezzel tudod jelezni azt, hogy szereted az igazságot. Szereted azok jogait, akik nem tudnak önmagukért kiállni, és azt akarod, hogy Isten közöttünk lakozzon. Azt akarod, hogy ő ne távozzék tőlünk megbántottan, ne vonja vissza az ő szent lelkét, és áldjon meg végre bennünket, hogy ne vergődjünk, és ne kelljen lehajtott fejjel járnunk a környező népek között, hanem legyünk végre újra szabadok, felemelt fejű emberek, és hívő emberként ugyanezt mondhatom, hogy végre álljunk a lábunkra, és legyünk felnőttek, felnőtt tanítványai az Úrnak, mert ez az ő akarata. Féltő szeretet emészti őt. Az ő mennyei atyától tanulta ezt a féltő szeretetet, mert a 10 parancsolatban is erről hallunk, erről olvasunk, hogy Isten féltőn szerető Isten, aki nem nézi el az atyák vétkét. Azokon számon kéri, akiknek fontosabb a családhoz való tartozás, az ősök tisztelete, a mi kutyánk kölyke gondolat, az a fajta nemzeti hagyomány, amelyben sok-sok igazságtalanság fért bele, akik takargatják az atyáknak a vétkét. Megbüntetem az atyák vétkét azokon a fiakon, akik nem határolódnak el ezektől, és a nemzeti hagyomány fontosabb, vagy a pillanatnyi érdek, a párt érdek, mint az Isten törvényeinek a tiszteletben tartása. Ilyen féltő szeretet volt Mózesben, aki a kőtáblákat földhöz vágta, bár volt abban elég erőteljes emberi harag, sok baja volt neki ezzel, de az jutott kifejezésre ebben, hogy nem engedhetjük meg, hogy visszatérjünk az aranyborjúhoz és a bálványokhoz. Hát legyen benned szent harag, és legyen egyértelmű, hogy kinek az érdekeit véded, és kit tartasz szentnek. És harmadszorra egy rövid, utolsó kis kérdés, hogy mi az, ami lerombolható, és mi az, ami nem rombolható lehet le. Hemingwaytől idézik az Öreg halász és a tenger című műve, Nobel-díjas műve nyomán azt, hogy az embert el lehet pusztítani, de legyőzni nem. Sokféleképpen idézik ezt a gondolatot. És itt, mikor Jézus azt mondja, hogy romboljátok le ezt a templomot, amikor azt vetik ellene főpapok, Annás, Kajafás és környezetük, hogy miféle jelt mutatsz, hogy jogod volt ezt megtenni. Igen, a Mesiásnak joga van, az Úr felkentjének joga van, és lehet bármelyikünk felkent, nem csak a főpap, mert ők is Mesiások voltak, vagy Krisztusok görögül, hiszen felkent volt a főpap is, az Úr szent olaja volt rajta, ahogy a királyon, és az kellett, hogy legyen, és az Úr fel akar kenni bennünket is, el akar hívni arra, hogy hangosan kiáltsuk bele a világba az ő igazságát, és álljunk ki az ő ügye mellett, és hívjuk megtérésre. És Krisztus követésre az embereket. Szóval itt ebben a környezetben hangzik Jézus válasza a főpapok kérdésére, micsoda jelt mutatsz, így, hogy rontsátok le ezt a templomot, 3 nap alatt felépítem. János evangéliumában különösen is szerepel több helyen ez az úgynevezett félreértés motívum. Gondoljunk csak Nikodémusra, aki az újjászületés kapcsán azt kérdezi, hogy visszafelé lehet-e pörgetni az ember élet történetét, és visszamehetünk-e anyánk méhébe, hogy még egyszer újra megszülessünk erre a világra. Vagy ott van a 4. fejezetben az asszonynak, a samáriai asszonynak a története, akinek Jézus az élővízről beszél, és egy forrásra gondol ez az asszony, és Jézus nem valódi, földi vízre gondol, hanem az Isten ajándékára, ami olyan, mint a víz áldása a száraz földön szomjazó lélek számára. Szóval félreértés motivum ez, mert nem a 46 éven át épült templomról van szó, noha igazán nem 46 évig épült ez, időszámításunk előtt 20-19-ben kezdték ezt építeni, és 6 év alatt befejezték igazán, de valójában soha nem tudták az utolsó vonásokat megtenni. Van is zsidó gondolkodásban egy ilyen, hogy ne fejezzük be a házat, mert idegenek és vándorok vagyunk itt, de szóval 46 év telt el úgy, hogy teljesen nem volt minden kis apró részlet a helyére téve. Szóval amit 46 évig építgettek az építők, te azt 3 nap alatt fel tudod építeni, de ő az ő testének a templomáról beszélt, és én most a sok lehetséges magyarázat közül egyet hadd ragadjak csak meg, mintha Jézus azt mondaná, hogy csinálhattok velem, amit akartok. Megsemmisíthettek akár fizikailag, de akkor sem tudtok elhallgattatni. Akkor sem tudjátok elérni azt, hogy a ti törvényetek foglalja el az örökkévaló törvényének a helyét. Nem tudjátok elérni azt, hogy félelemből én ne akarjam megtisztítani az Úrnak a házát. És ez az üzenet a mi számunkra is, hogy nem az a legnagyobb baj, hogy megharagszik ránk a hatalom, vagy az, aki felé a bírálatot, a megtérésre hívó szót, vagy az Isten ítéletével való intést megfogalmazunk. Nem az a legnagyobb baj, hogy ellehetetlenítenek, hogy elveszik alapvető jogainkat, státuszunkat megvonják, és helyzetünket megnehezítik. Megtehetik, nem fogják elérni ezzel azt, hogy mi megsemmisüljünk és feladjuk küldetésünket. Nagyon érdekes, hogy zsidó gondolkodásban a 3 és 4 nap külön megkülönböztető dolog volt. Az igazi prófétáról azt tartották, és innen van a magyar szólásmondás, hogy akármilyen kedves vendég három napig untig elég, hogy az igazi próféta maximum három napig marad. Aki negyedik nap is ott marad, az le akar telepedni, az piacot akar nyitni, az meg akar élni, az kereskedni akar a mi városunkban. Az olyan, mint a szegény lót, aki beköltözött Sodomába a bűnnek a helyére, és aztán gyötrődött az ő igaz lelkével ott. Szóval az igazi próféta három nap, maximum három nap elteltével tovább áll, és az igazi próféta nem maradhat örökre a halálban, a sírban. Lehetetlen, hogy az fogva tartsa őt, mert Istennek ígérete van az igaz ember számára, az örök életnek az ígérete, a mennyei templom távlata, annak a tisztasága, a mennyei Jeruzsálem áldása, amelynek minden égtáj felé három-három nyitott kapuja van, ahová jöhetnek a népek, nem foglalja el az ő helyüket az üzlet, a biznisz, a politikai és gazdasági számítás. Szóval tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe, tisztítsd meg szíved, Isten népe, igazodj az Úrhoz, félj jobban tőle, az ő törvényét jobban féld, mint bármely embernek a döntései. Ne féld azokat, ne féld elmondani az igazi evangélium üzenetét, ne hirdess más evangéliumot, ne engedd át a szent helyet, ahol Isten lakozott eddig. Legyen újra ott, a te templomodban, a te életedben, személyes életedben, közösséged egyházad életében az Úr, mert a templom ezt jelenti, hogy ott lakik, veled lakik az Úr, legyen úgy. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy te a végtelen, felfoghatatlan, örökkévaló Isten velünk és bennünk akarsz lakozni. Néha halljuk, hogy a lelkünkben lépkedsz, ahogy a költő mondja, és ezt mindig szeretnénk hallani, nem a távozó lépteidet, hanem ahogy velünk jársz életünk útjain és minden napjainkban, ahogy belakod a szívünket, lelkünket, közösségeinknek az életét, és arra kérünk téged, hogy tisztíts meg minket, és tégy a te szentségednek az őrzőivé és követőivé. Könyörülj meg mi rajtunk, hogy ne csináljunk üzletet a te szent ügyedből, és hogy ragaszkodjunk a te tisztaságodhoz. Legyen az imádság háza, a mi templomunk. Amen.